Jeromos felismeri a szabályokat. A hosszú háziasítás során a kutyák birtokába jutottak a rítus és szabálykövetés tulajdonságainak. Ezért könnyű őket megtanítani a gazda által követett vagy előre megtervezett, megfogalmazott szabályokra. Jeromos pontosan tudja, hogy a séta úgy kezdődik, hogy utcai ruhát veszek, cipőt húzok, kérem a nyakörvet, és rácsatolom, majd a pórázt kérem, aztán veszem a kulcsot, kinyitom az ajtót, és megyünk. Ez a cselekvés sor átmenet a rítus és a szabály között. Jeromos pontosan figyeli a mozdulataimat, és a maga részét megtartja. Tehát, ha itt az ideje, akkor az ajtó mellett heverő nyakörvek és pórázok halmazához rohan, de még hátrafelé figyel, hogy elkezdtem-e az öltözködést. Ha ez rendbe folyik, türelmesen vár, csak a cipő felhúzásánál kezd nagyon izgatott lenni, hiszen ez jelzi a készülődés végét. Készségesen hozza a nyakörvet, a pórázt, mert ez az ő dolga. Ezután akár indulhatnánk is. És ha ilyenkor valami közbe jön, mondjuk valamiért még befordulok a fürdőszobába, Jeromos méltatlankodva ugatni kezd, figyelmeztet. Most nem ez jön. Ha viszont a kulcsomat a szobámba felejtem, és szólok, hogy várj, hozom a kulcsot, akkor Jeromos csöndben vár, mert a kulcs az fontos, és most tényleg az a lépés jön. A szabályokhoz tartozik az elindulás pontos időpontja is. Ezt mindig az előző napon követett időrend adja. Elég tehát 2-3 egymást követő napon, mondjuk délután 4-kor elindulni, a rákövetkező napon Jeromos néhány perces időhatáron belül 4 órakor jelentkezik a sétára. A sétálásra indulás egyszerű rítus. Nógrádról hazajönni autóval már sokkal bonyolultabb. De Jeromos ezt is figyelemmel kíséri, és amikor látja, hogy a holmik összeszedése és a rendcsinálás egyre szervezettebben folyik, oda megy az autóhoz, és kéri, hogy engedjük be. Valószínűleg azt gondolja, hogy így a legbiztosabb, hogy nem hagyjuk itt. Bukvenc például sohasem akar előre beülni. Ő türelmesen megvár mindenkit, és csak az utolsónak távozó személlyel jön az autóhoz. Ő az utat is ritkán figyeli, inkább kényelmesen elhever és várja a megérkezést. Nem így gyerke. Ő egész úton áll, figyeli az utat, no meg az út mellett felbukkanó kutyákat, macskákat, és jellegzetes morgással hozza tudomásunkra, ha észrevesz egyet. Nem is gondoltuk, hogy Jeromos pontosan megjegyzi azt, hogy merre kell jönni, míg néhány alkalommal valamilyen kis kitérőt nem tettünk. Jeromos hangos ugatással jelezte, hogy rossz irányba megyünk. Mindig igaza volt. Érdemes ebbe belegondolnunk. Egy közönséges állatnak ugye fogalma sincs arról, mi történik azután, hogy bevágták őt egy autóba. Mika figyelne is, a gyorsan tovasuhanó látványban képtelen lenne rendet teremteni, valamilyen szabályt, mintázatot felismerni. Az ember, és valószínűleg Jeromos, viszont az egész autózást el tudja helyezni egy nagyobb gondolkodási keretben. Indulás, akció, végcél. És ennek köszönhetően arra is van lehetősége, hogy a kisebb részleteket pontosan a helyükre illesse. Az ilyen elme gondolkodik azon, hogy éppen mi történik. Semmi kétségem afelől, hogy Jeromos gondolkodik. Persze, mint minden kutyánál, Jeromosnál is vannak egészen egyszerű szabályok, amelyeket nem is kell különösebben tanítani. Egyszerű, néhányszor ismételt utasításra kialakulnak. Például az, hogy a reggelinél, amikor a kezembe viszem az összevágott parizert, Jeromosnak a tányér mellett le kell ülnie mindaddig, amíg nem mondom, hogy lehet. Még akkor is, ha közben rájövök, hogy egy darabot útközben elejtettem, és visszamegyek érte. Amíg nincs lehet, nincs reggeli. Ugyanilyen szabály az, hogy az ennivalót nem szabad elvenni a másik kutyától, csak ha annak már nem kell. Jeromos soha nem nyal bele előre Bukvenc tányérjába, de ha ő maradékot hagy, akkor békésen tűri, hogy az Bukvenc megegye, és ez fordítva is így van. A szabálykövetés tulajdonságának vizsgálatában az egyik legérdekesebb kérdés az, hogy hogyan ismerik föl a résztvevők a szabályokat, milyen gyorsan, mennyire bonyolult szabályt képesek megtanulni és megtartani. Különösen érdekes, ahogy a kutyák egy bonyolultabb emberi rítust látva azonnal beilleszkednek. Többször írtam már arról, hogy karácsonykor a kutyáknak is kell ajándékot osztani, különben igen bánatosak lesznek. Ködön a tanszéken egy időben mindig volt karácsonyi ünnepség, ezt hosszas készülődés, vacsorafőzés, fadíszítés és hasonló tevékenységek előzték meg. Amikor már minden elkészült, összegyűltünk, és a vigalmi bizottság egyik tagja sorra vette a korábban fa alá helyezett ajándékokat, és felolvasva a csomagocskákra egy nevet, szólította a megnevezettet, majd átnyújtotta az ajándékot. Mi többiek pedig vártuk, milyen képet vág az illető az ajándékához. Még jóval karácsony előtt egy kalapból húztuk ki annak nevét, akinek majd apró ajándékkal kedveskedünk. De senki se tudta előre, hogy ő kitől fog valamit kapni. Ez persze sok tréfára adott lehetőséget. Ilyen alkalmakkor én mindig vittem egy apró csomagocskát külön bukfencnek, és amikor Jeromos megérte az első karácsonyt, természetesen ő is kapott. Ezen a karácsonyon is elkezdődött a nevek felolvasása, és az első három megajándékozott után harsány nevetés hangzott fel, mert Jeromos és Bukfenc, látva, hogy itt osztanak valamit, szépen odaült a karácsonyfa elé, és várta, hogy rákerüljön a sor. Az ajándékok nem megehetőek, tehát nem arról volt szó, hogy mondjuk ennivalót osztanak, tehát nem valamilyen szagra vagy ismert látványra gyülekeztek. Különös rítus zajlott, annak mindenféle érzelmi és szociális jeleivel. Ezekből tudta Bukfenc és Jeromos, hogy mi a teendő. A tanszéki kísérleteinkben azt találtuk, hogy a kutyák az emberhez, gyerekhez, egyetemi hallgatóhoz mérhető gyorsasággal könnyen felismerik egy játék szabályait, és a játék kedvéért ugyanilyen gyorsan hajlandóak követni azokat. Az ember szabályfelismerő képességéhez valószínűleg jelentősen hozzájárult az utánzási hajlandóság. Az ember a legjobb majmoló, mert gondos etológiai kísérletek kimutatták, hogy a majmok majmolása eléggé bizonytalan és nehézkes. Néhány csimpánz populáció tagjai pálmadiót törnek két kődarab segítségével, az egyiket ülőnek, a másikat kalapácsnak használják. A dió kemény és meglehetősen pontos, jól kiszámított erővel kell célozni, nehogy az ütéstől teljesen összezúzódjon, mert akkor a héját nehéz elválasztani a puha béltől. De azért elég nagyot kell rácsapni, hogy összetörjön. Ezt a technikát a csimpánz kölykök a mamájuktól tanulják, kizárólag tőle, és mintegy 4-5 év leforgása alatt. Tehát nagyon nehézkesen, nagyon lassan. Hasonló korú embergyereknek erre egy-két nap is elegendő lenne. Ennek a tanulási formának valószínűleg az összpontosított figyelem a legfontosabb feltétele. A kutyák egymást is, gazdájukat is utánozzák. Terelő pulikat használó juhászok állítják, hogy akkor lesz jó terelő a kölyökből, ha az idősebb kutya mellett tanulja meg a terelés művészetét. Egy ízben, amikor Jeromos még talán csak 1 éves volt, hazafelé indultam Gödről. Ez azzal kezdődött, hogy a két kutyát igyekeztem az autóba terelni. Jeromos a hívó szóra azonnal ugrott a helyére, a hátsó ülésre. Bukfencnek azonban még nem volt kedve hazajönni, de engedelmes, jó kutya lévén azért elván szorgott az autóig. A nyitott ajtó előtt szépen hanyat vágta magát, jelezve, én még maradnék, de ha nagyon muszáj, akkor tegyél be. Sajnos ez nem az első eset volt. Készülődésünket vidám megjegyzésekkel kísérte Pali barátom is, mondván túlságosan korai és szép még az idő, hogy ezek hazamenjenek. Maradék tekintélyemet megőrzendő, gyorsan felemeltem Bukfencet, és szépen a hátsó ülésre tettem őt is. Ekkor Jerke villámgyorsan kiugrott az autóból, és pontosan ugyanolyan pózban, mint a másik kutya, nagy vidámmal lefeküdt arra a helyre, ahonnan Bukfencet felemeltem. Tessék engem is beemelni! Pali barátom harsány nevetése közben ez meg is történt. Aki látta a jelenetet, azt nem kellett arról meggyőzni, hogy Jeromos nem csak utánzásra képes, de fejlett humorérzéke is van. Már említettem, hogy az állatokat általában nem nagyon érdekli az, hogy a másik mit és hogyan csinál. a legtöbb majmolásról kiderült, hogy csupán arról van szó, hogy az egyik állat felhívja valamelyik fajtársának figyelmét arra, hogy itt vagy ott valami érdekes, többnyire ehető dologhoz lehet jutni. Ezután minden egyed újra feltalálja maga, hogy pontosan miképp is lehet megszerezni azt a finomságot. A kutatók azt gondolják, hogy a másikra figyelés és a mintakövetés az utánzás képességét a legmagasabb rendű formában a csináld azt, amit én típusú kísérletekben lehet tanulmányozni. Ez tulajdonképpen felfogható egy nagyon bonyolult szabályfelismerési kísérletnek is. Az állatnak, esetenként a gyereknek azt a szabályt kell megtanulni, hogy figyelje a kísérletvezető tevékenységét, és amikor elhangzik a parancs, csináld, akkor az emlékek alapján kell utánozni őt. Csimpánzok, delfinek sok hónapig tartó gyakorlás után képesek megoldani ezt a feladatot. A tanszéken úgy gondoltuk, hogy egyszer érdemes lenne ezt kutyákkal is megpróbálni, de kicsiny hitűség miatt egyre halogattuk. Egyszer aztán rokkant segítő kutya alapítványunk egyik kutyája, Filip gazdájának említették munkatársaim, és ő néhány nap alatt megtanította kutyáját erre az utánzási formára. Filip állandó munkában van, igen képzett kutya, és kérdés volt, hogy ez a kivételes utánzó képesség a sok tréning eredménye, vagy erre tulajdonképpen a legtöbb kutya képes. Így hát Filipet befogtuk egy tisztességes, a tudomány szabályai szerinti bonyolult kísérletbe, a szükséges unalmas kontrollokkal, én meg csak úgy partizán módra megkíséreltem a dolgot Jeromossal. Büszkén jelenthetem, hogy már legalább két kutya van a világon, akik ezt a feladatot értik és meg tudják oldani, ráadásul sokkal gyorsabban, mint a csimpánzok, pedig azoknak kezük is van, és sokkal könnyebb nekik utánzási feladatokat kitalálni. No de ne ócsároljuk a szegény rokont, térjünk vissza Jeromoshoz. Nagyon érdekes, hogyan fogta fel ő ezt a bonyolult dolgot. Jeromosnak időnként játékos feladatai vannak, cipőt, labdát, játékokat kell felszednie, és különböző helyekre elvinni. Még apró fémpénzeket is hajlandó felszedni és a markomba tenni. Na gyere, Jerke, most valami különleges játékot fogunk játszani, hívtam, és egy üres székhez vezettem, amely alatt ott volt a kedvenc gumikrokodilja. Az első feladat feltenni a krokodilt a székre. Jerke, ülj le! Figyelj, mondom és felteszem a krokodilt én magam, majd vissza, és szólok neki. Csináld. Jerke azonnal ugrik, de úgy gondolja, hogy a régi odahozós feladatról van szó, ezért a krokodilt a kezembe nyomta. Ez nem jó, Jerke, mondtam, és igyekezve szintelen közömbös hangot használni, hogy elkerüljem a negatív hatásokat, megint leültettem, és csak annyit mondtam. Figyelj. Majd körbe mentem a szék körül. A csináld vezényszóra Jerke még mindig a krokodilba gondolkodott, odaugrott, és megint a kezembe adta. Nem jó. Ülj, figyelj, és felugrottam a székre, majd vissza. Csináld. Először megint a krokodilra sandított, de mint hogy ugrálni is nagyon szeret, meggondolta, és ő is felugrott. Nagyon jó. Jól van, Jerke, ez az. És még kapott is érte valami finomat, egy szem tápot. Ez volt az első alkalom. Aztán naponta egy-egy próbálkozás ugyanezzel a három feladattal. Lényeges, hogy a feladatok ugyan különbözőek, de a csinált parancs elhangzásakor minden ugyanazon a helyen volt. Tehát az éppen látható elrendezés semmiféle támpontot nem adott Jeromosnak, hogy mit is kell csinálnia. Csak akkor felelt meg a feladatnak, ha visszaemlékezett arra, amit én csináltam az imént. Körülbelül 8-10 napig Jeromos sokszor hibázott. Nem azt a feladatot hajtotta végre, amit kellett volna. Időnként dühös lett, veszekedett velem, ugatott, vagy megpróbálta a krokodilt mindenáron a kezembe gyömöszölni, mondjuk ahelyett, hogy megkerülte volna a széket. A legmulatságosabb az volt, amikor úgy nagyjából a feladat megértése előtti időben, már az első feladat bemutatása után, a sorrend persze minden nap más volt, gyorsan egymás után megcsinálta mind a hármat, és várta a dicséretet. És amikor ehelyett csak enyhe korholást kapott, égtelenül dühös lett és ugatott. Ekkor én is felfogtam valamit, azt, hogy talán a három feladat túlságosan összekapcsolódott Jeromos elméjében, és csak éppen azt nem érti, hogy mindig csak egyet, az éppen megelőzőt kell utánam csinálnia. Ezért változtattam az elrendezésen, és egy egészen más helyzetben a lakás különböző részein leültettem. Figyelj, mondta. Aztán csináltam valamit, például egy tárgyat elvittem egy sarokba, vagy letettem egy papírlapot a földre, és ráütögettem. Csináld. És Jeromos az esetek 80-90%-ában pontosan utánam csinálta. Tehát megértette, miről van szó. Végső bizonyítékként kimentünk Nógrádba, és az ottani igencsak más környezetben adtam neki, csináld azt, amit én feladatokat. Jeromos ott is sikeres volt. Persze mindig vannak feladatok, amelyekben valamiért nem szívesen vesz részt. Ha Évihez kell valamit odavinni, már is ugrik. Ha Bukfenchez, akkor lefekszik, és rágni kezdi azt, amit oda kéne vinni. Érígy kutya. Vagy csak azt gondolja, hogy az ilyen tiszteletre méltó idő személyeket, mint Bukfenc, ne vonjunk be a mi bensőséges játékunkba. Már az is meglepő, hogy a kutyák képesek csináld azt, amit én feladat elvégzésére. Csimpánzokkal foglalkozó kollégáink is bizonyára elképedve olvassák majd az erről szóló tudományos publikációt. Biztosan sokat kukatoskodnak majd a lektorok, mert senki se szereti, ha az órunk előtt heverő érdekes dolgokat mások fedezik fel. De az igazán meglepő az, hogy milyen gyorsan képesek a kutyák ezt a dolgot megtanulni, és ez különösen fontos, mert még azt is figyelembe kell vennünk, hogy nekik nincs kezük, tehát a feladatokat nem tudják pontosan azonos formába végrehajtani, hanem valamiképpen transponálni kell azt a kutyatest lehetőségeire. Például kész helyett a kutya a szájával helyezi el a tárgyakat. És persze a lényeg az, hogy funkcionális szempontból megfelelő legyen az utánzás. Egy elme számára ez azt jelenti, hogy valamennyire el kell vonatkoztatnia a látottaktól, meg kell értenie a feladat lényegét, és ugye ez nem pontos másolás. Az egészet át kell fordítani kutyatestre, és úgy elvégezni. Nem kis teljesítmény.